napot kívánok, kedves nézőink, a Duna Televízió híradóját látják. Megalakult az Egységes Magyar Református Egyház. Az alkotmányozó zsinat Debrecenben elfogadta az alkotmányt. Ezzel lényegében a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház részek egységét mondták ki. Az alkotmányt a hazai református egyház kerületek, a kárpátaljai, az erdélyi, a királyhágó melléki és a délvidéki magyar református egyház részek püspökei írták alá. A szlovákiai Magyar Református Egyház nem csatlakozott az új szervezethez, de képviselői ott vannak Debrecenben, és kinyilvánították együttműködési szándékukat.
Délelőtt a nagy templom harangjának hívására az alkotmányozó zsinat tagjai a református kollégium épületéből ünnepélyesen átvonultak a Kossuth térre. Itt egy jelképes medencébe öntötték azt a maréknyi földet, amit otthonról hoztak magukkal a résztvevők. Ezután kezdődött a nagy templomban az alkotmányozó zsinat ülése. Összetartozás, ez a zsinat legfontosabb üzenete. A mai napon egységesül a történelem által szétszakított Magyar Református Egyház, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és az anyaország magyar reformátusai. A cél az Isten tiszteletek egységesítése, közös érdekképviselet bel- és külföldön, és az, hogy a lelkészképzés is azonos legyen. Így a lelkészek bármely magyar református gyülekezetben szolgálhatnak, mondta Bölcskei Gusztáv református püspök, a zsinat lelkészi elnöke.
Az a Magyar Református Családegyesítés, aminek most itt tanúi vagyunk, azt hiszem, hogy mindannyiunkat megerősít abban a elkötelezettségben, amelyikkel a Isten ügyét akarjuk szolgálni, és akarjuk szolgálni, hogy évszázadokon át annak a magyar nemzetnek az ügyét, amelyik olyan sok sebből vérzik még mindig.
Sólyom László köztársasági elnök levélben küldött köszöntő üzenetet. Azt írta, a magyar református gyülekezetekben a közös múlt tudata és az akarata folytatásra egyaránt vonatkozik, mind református hitvallásukra, mind magyar voltukra. Ez független az ország határoktól.
A Páciumban kampányol Sógor Csaba európai parlamenti képviselőjelölt, az Összefogás listájának harmadik helyezettje körútján a vidéki települések vezetőivel, gazdáival és lelkészeivel találkozik.
Rengeteg palac, rengeteg szemét van, sajnos a hegyekből nagyon sok le nem bomolható műanyag flakon érkezik.
Mire a képviselőjelölt megérkezett, a hordalékokból a diákok 22 zsákkal gyűjtöttek össze. A sebeskörös menti örvendiek a környezetvédelemben várnak segítséget. A lelkész a 200 éves templom felújítási gondokról beszélt.
A visszakapott iskoláknak a sorsát is valahol elétárnak a parlamentben, és segítséget nyújtanának EU-s projektek szempontjából nézve, hogy valamit kezdhessünk vele. Akár egy öreg otthon, akár egy gyermek otthon, akár egy árvaház, vagy bármilyen más formájában.
A gazdák az egykoron virágzó gyümölcstermesztés és a mezőgazdaság fellendítésében kértek segítséget.
Ez a probléma itt a romániai szinten, hogy a mezőgazdaság támogatások mindig egy évre rá csúszásban vannak.
Sógor Csaba szerint a támogatási rendszer változtatásában az segíthet, ha minél több magyar jut be az Európai Parlamentbe.
Hát tudjuk azt, hogy 2010 után újra tárgyalják az uniós támogatásokat, és nem mindegy nekünk az, hogy jelen pillanatban ugye egy francia gazda négyszer több támogatást kap.
A képviselőjelölt elmondta még, hogy a román-magyar határ menti közös beruházásokra 248 millió euró áll rendelkezésre.
Az összefogással nem múltak el az ellentétek, ezt mondta Orbán Viktor Szatmár Németiben. A Fidesz elnöke Tőkés László és Szilágyi Zsolt európai parlamenti képviselőjelölteket kísérte el kampányukon két napon át.
Két éve nem tudtuk eldönteni, hogy melyik irányba húzzon a szekér. Hátrányba is kerültünk, amiatt, hogy magyar-magyar versenyt futottunk, mondta Tőkés László.
A magyar összefogás tulajdonképpen Erdélyben azt jelenti, felül tudunk emelkedni pártpolitikai megosztottságon, és egy közös magyar ügyet képesek vagyunk megjeleníteni Brüsszelben. Én ezért dolgozom.
Én nem gondolom, hiszen ületetett a gyakorlat ellenére, amelyek előtt akár csak néhány hónappal is megvoltak az erdélyi magyarságban, hirtelen elvállaltak.
Ha megvalósul az összefogás, a június 7-i választás történelmi jelentőségű lesz. Az Európai Parlamentben a magyarságé lehet az egyik legerősebb hang.
Azt kell látni, hogy amennyivel több helyet vívunk ki, annyival kevesebb marad a román pártoknak, melyek képviselőitől nem igen várhatjuk el, hogy a magyar ügyet szívből képviseljék nemzetközi szinten. Tehát a magyarságnak érdeke, hogy minél népesebb, minél erősebb küldöttség tegye európai ügyé a magyar ügyet.
Ha sokan elmennek szavazni, az erdélyi magyarságnak 4 vagy akár 5 képviselője is lehet az Európai Parlamentben.
Népszerűsíti munkahelyteremtő programját a szerb kormány. A válságkezelő csomag részeként a tervek szerint 30 000 új munkahelyet hoznának létre. Elsősorban a kis- és középvállalkozásokra számítanak.
Ebben a szabadkai kisvállalatban mezőgazdasági munkagépeket gyártanak. Csak idén a válság miatt 40%-kal kevesebbet adtak el. A tulajdonos élne a támogatással.
Új munkahelyek kellenek, a gazdaságnak ez tesz jót. Nekünk egy gépészmérnökre lenne szükségünk, jó lenne, ha gyakornok lenne, de erről majd csak 1-2 hónapon belül fogunk dönteni.
A kormány az új alkalmazott 10 havi bérét vállalja át, és fizeti a járulékokat is a dolgozó után. A munkahelyteremtési programot országos körúton népszerűsítik, beszélnek a vállalkozókkal.
Tavaly év végén 520 000 munkahely volt a Vajdaságban. Azt szeretnénk, hogy az év végére ugyanennyien dolgozzanak. Tudjuk, hogy egyes vállalatoknál nagyok a gondok. Azt szeretnénk, ha azok, akik valahol munkanélkül maradnak, másik ágazatban találjanak maguknak munkát.
Egy hónapja írták ki a pályázatot, azóta 2000 új munkahelyet jegyeztek.
Egy hónap alatt csak Szabadkán 71 gyakornok talált munkát. 40 embert vettek fel új munkahelyre, és ha ehhez még hozzáadjuk, hogy a 46 féle közmunka révén több mint 550 embert foglalkoztathatunk, akkor ez alatt az idő alatt több mint 600-an találtak munkát csak itt nálunk.
Szabadkán jelenleg 9900 bejelentett munkanélküli van.
Ma lehet utoljára jelentkezni a külképviseleti névjegyzékbe. Azok, akik a június 7-i EP választáson külföldön akarnak szavazni, csak akkor tehetik ezt meg, ha előzőleg a helyi jegyzőnél jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe. A mai nap után már senkit nem lehet felvenni a jegyzékbe. Eddig körülbelül 3400-an jelentkeztek ilyen szavazásra. Összesen 100 külképviseleten adhatják le a voksukat. 93 helyen már biztosan tartanak szavazást, 7 külképviseleten egyelőre nincs jelentkező. A részletek az Országos Választási Iroda www.választás.hu honlapján olvashatók. Egyszer közvetítette, többé nem fogja a Nemzeti Párt választási klipjét a Cseh Televízió. A kampányfilmben a cigány kérdés végleges megoldását ígérte a Cseh Nacionalista Párt. Ezzel nagy botrányt kavart.
Úgy döntöttem, hogy ez a klip többé nem kerülhet adásba. Ez az én személyes döntésem, és ezért vállalom a felelősséget, mondta Jerzy Janecek, a közszolgálati TV vezérigazgatója, aki fel is jelentette a Nemzeti Pártot más nemzetek, fajok meggyalázása miatt. Törvény írja elő, hogy a pártok választási klipjeit a Cseh Televíziónak kötelessége változatlan formában leadni, de nem visel felelősséget tartalmukért. Az igazgató döntésével szinte mindenki egyetért.
Teljesen megértem Janecek döntését, és ebből látszik, hogy ő is a magasabb értékrendet követi.
Ez teljesen felháborító támadás az emberi és a szabadságjog ellen.
A szélső jobboldali Nemzeti Párt néhány perces videófilmje a romákról szól. A felvételeket provokatív, rasszista jelszavak szakítják félbe.
Ha valaki végső megoldást kínál, az engem emlékeztet valamire. A törvények ellenére itt magasabb etikai kódex szerint kell cselekedni, és örülök annak, hogy a televízió vezetője döntött.
Az új cseh belügyminiszter azt mondta, kezdeményezi a Nemzeti Párt betiltását.
Hajnalra oltották el a jászapáti műanyag feldolgozó raktár épületét, ami az este gyulladt ki. A 2000 négyzetméteres raktárban 2 méteres magasságban állt a műanyag, több gócpontban égett. Mivel a környéken nem volt víz, a szolnoki tűzoltó vonatot is odarendelték. A helyiek lajtos kocsikban traktorral hordták a vizet az oltáshoz. Vizsgálják, hogy miért lett tűz. Folyamatosan mérték, hogy nem kerül-e veszélyes anyag a levegőbe.
Nyugodtan kijelenthetem, hogy olyan veszélyes anyag nem volt itt. A szél iránya és sebessége lehetővé tette, hogy a védekezésben, konkrétan a tűzoltásban résztvevők nek kellett csak légzőkészülékben. A háttérmunkát végzők légző nélkül természetesen védőruhában és sisakban hajtották végre a feladatokat.
Debrecenben tartja tehát alkotmányozó zsinatának ülését és hálaadó ünnepét a Magyar Református Egyház. Ahogyan már azt elmondtuk, a Duna Televízió közvetíti az eseményt. Ezen részt vesznek a Kárpát-medence valamennyi egyházkerületének püspökei és más vezetői. A Duna Televízió több stábja is Debrecenben követi az eseményeket. Kollégánk Barlai Tamás vendégeivel beszélget, hogy még többet megtudjunk a következőkben, miért is történelmi nap ez a mai a reformátusok életében. Szervusz Tamás, mi történik most?
Szervusz, most néhány perccel ezelőtt, 21 néhány perccel ezelőtt elindult az egyesítő menet, amely egy szimbolikus útvonalat rajzol Debrecen belvárosába, és a különböző elszakított területeken lévő református székhelyeket egy-egy felállított harangláb jelképezi. Az első állomás Beregszász volt, ezt követte Komárom, épp az imént ért véget, ahogy Fazekas László felvidéki református püspök fogadja az anyaországi református egyházkerületek vezetőit, és most halad tovább az egyesítő menet Bács-Fekete-hegy felé, illetve a Bács-Fekete-hegyet jelképező harangláb felé. Itt Debrecen belvárosában több tízezer ember található. 6 programhelyszínen 60 produkció zajlik egész nap folyamán. Számos bemutatkozó sátor, kézműves foglalkozás, gyerekmegőrző, és ugye a nap fő pontjai az alkotmányozó zsinat ülése, ami délelőtt volt a nagy templomban. A résztvevők számára ezt kézzelfoghatóvá tevő egyesítő menet, illetőleg 4 órakor lesz a harangok megkondulása, és ezzel kezdetét veszi a zsinat üzenetének a kihirdetése. Ebbe a harang zúgásba bekapcsolódnak a Kárpát-medence valamennyi református templomának is a harangjai, és egy ünnepi istentisztelet, egy hálaadó istentisztelet koronázza meg az egész napot, amely úrvacsorai közösséggel ér véget. Én elbeszélgettem 3 emberrel, Csányi Jánossal, aki színházi rendezőként az egész rendezvénynek a megálmodója, a programoknak a kitalálója és megvalósítója, Fazekas László felvidéki református püspökkel és Tonk István úrral, az Erdély Református Egyházkerület ő gondnokával. Most halljuk az ő gondolataikat.
Az egyesítő menet Debrecen belvárosán halad végig. Honnan jött az ötlet, milyen elemekből épül fel ez a programpont, és mi az üzenete?
Szerettünk volna olyan programokat létrehozni, amely nem nézővé teszi mindazokat, akik eljönnek, hanem résztvevővé. Ez ilyen nagy tömeg esetében, akik itt most is jelen vannak, több ezer, talán több tízezer ember esetében nem is olyan egyszerű feladat, tehát rendkívül egyszerű megoldásokat kell választani. Így született meg az egyesítő menet gondolata, és így született meg a Maréknyi Föld terve is. Az egyesítő menetnek a gondolata egy szimbolikus gesztus. Megpróbáljuk átélhetővé tenni azt, amit a zsinat ezen a napon az aláírásával kinyilvánít, deklarál. Ugye azt a tényt, hogy ismét egyesül a Kárpát-medence magyar reformátussága. Az egyesítő menet azt jelenti, hogy elindulnak a magyarországi református egyházfők, elmennek Debrecen egy terére, amely téren föl van állítva egy harangláb. Ez a harangláb és az első állomáshely az Kárpátalját, Beregszász szimbolizálja, ugye, a határon túlra szakadt egyházi központot. Majd onnan elmennek, és Debrecen belvárosát körüljárva elmennek a további pontokra, Komáromba, délen Bács-Fekete-hegyre, Erdélyben Kolozsvárra, illetve Nagyváradra, és visszaérkeznek Debrecenbe. És ezzel a szimbolikus körúttal és az ott, ezeken az állomáspontokon történő találkozásokkal tulajdonképpen bekapcsolódnak a menetbe, és ezzel összegyűjti a menet ismét szimbolikusan és valóságosan is, tehát végig járják az emberek és összegyűjti a menet Kárpát-medence reformátusságát. Tulajdonképpen úgy gondoltuk, hogy érzelmileg átélhetővé tudjuk tenni ezáltal ezt a nagyon szép és nagyon fontos tettet, amit a református egyház itt végrehajt.
A valóságban mekkora távot járnak végig a menet részt?
Hát egy 3 kilométer körülbelül. minden ponton a találkozásoknak a gesztusa, természetesen megfelelő környezetet és megfelelő figyelmet teremtve, a találkozásoknak a gesztusa van a középpontban. Ez azt jelenti, hogy üdvözlik, befogadják egymást, üdvözlik egymást az egyházi vezetők, és becsatlakoznak a gyülekezetek a menetbe, és így bővül, így növekszik a menet, és mire véget ér, tulajdonképpen együtt érkezik vissza a teljes magyarországi reformátusság szimbolikusan Debrecen főterére, ahol 4 órakor elkezdődik az istentisztelet.
Vannak-e szöveges részek a menet folyamán, vagy pedig csak a vonulás, az együttlét adja meg a jelentést?
Nem. Természetesen vannak. Ez egy kötött, szinte szertartásos helyzet, amikor például bibliai versek hangoznak el. Van egy egyszerű és tiszta koreográfiája ennek a dolognak.
És amíg vonul a menet, addig gondolom énekeket énekelnek?
Természetesen énekeket. Egy elég szigorú egyházi rendje van bizonyos értelemben. Egyházi ének rendje van a menetnek. Ez előre ki is lett osztva, és remélhetőleg a menet folyamán folyamatosan a két állomás, adott két állomáspont között a gyülekezetek éneklik ezeket az énekeket, amelyet elég komoly technika is segít, hogy ez gyakorlatilag Debrecen belvárosa körül párhuzamosan szinkronban meg tudjon történni.
Ez eléggé előzmény nélküli a református egyházban, ilyenfajta liturgikus cselekmény, nem?
Hát igen, az a helyzet, hogy ez talán nem is liturgikus, ez egy világi gesztus végső soron, tehát nem akar ez vallási gesztus lenni, inkább, ahogy említettem, a megélhetés segíti. Sokat mosolyogtunk azon, hogy gyakran hangzott el a felkészülés során, hogy körmenet. Hát ez egy egyesítő menet, és egy speciális történelmi pillanathoz kötődik. Nem tudom, lesz-e esetleg hagyománya, bizonyos időközönként megismétlődik-e, hiszen mindaddig, amíg ez a szimbólum érvényes, amíg a magyarságot össze kell gyűjteni, addig valószínűleg ennek az egyesítő menetnek létjogosultsága lesz a jövőben is. Meglátjuk, hogy ez megismétlődik-e a következő években, esetleg évfordulókon. Én azt hiszem, hogy más, egy némileg más célt szolgál, mint a katolikus egyház körmenetei, bár tény, hogy vannak hasonló összefüggések, hasonló gondolatok benne.
Mi lesz a sorsuk a haranglábaknak, amelyik az egyes egyházkerületek székhelyeit?
Sokan már kérték, hogy ez legyen, hogy vihessék el. Ugye különösen a határon túli egyházi területekről érkezett kérés, hogy ezeket a szimbolikus elemeket, amik egyébként gyönyörűen lettek megépítve, ezt hangsúlyozni szeretném, szépen megtervezve és megépítve ezek gyönyörű, valós harangokat tartó haranglábak, hogy ezeket hogy vihessék el részben emlékezésként, részben pedig hát akár még praktikus célt is szolgál.
És elvihetik?
Elvihetik, természetesen, hát itt az egyház vezetésével kell ebben a kérdésben egyeztetni.
Életet volt az egy marégi föld programpontja.
Hát,
ez mit fejezett ki ez a gesztus?
Hát örömteli is volt, és egyszerre, mint a szervezésnek és a programért felelős csoportnak a vezetője, kicsit égnek is állt a hajam, olyan sokan voltak, és olyan sokan akarták elhelyezni a földet, és hogyha most itt ön mellett lenézek a térre, innen látható pont a megépített Kárpát-medence tér, ahol elhelyezik ezt a egy-egy maréknyi földet, mindenki honnan jött, ugye, határon túlról, határon belülről, szóval, hogy olyan sokan voltak, hogy azt hiszem, hogy ez az üzenetünk, ez meghallgatásra talált. Itt lényegében szerettük volna a közösséget, a közösségnek a megint személyesen megtehető gesztusát. Az, hogy mindenki hozzon otthonról egy marék anyaföldet, és abba a közös medencébe, amelyben, mint magyarok élünk, határok fölött, különösen, hiszen itt egy egyházi eseményről van szó, ahol mindig is összetartoztunk és összetartozunk. Igenis, mindenki tegye meg a saját személyes gesztusát, a saját részvételét adja ehhez a dologhoz. Ezt jelent az, hogy a Kárpát-medence installációba, ebbe a hatalmas, hát 15 méteres hatalmas megépített makettbe belépve mint egyfajta spirituális térbe el lehet helyezni azt a bizonyos szimbolikus egymaréknyi anyaföldet.
annak ellenére, hogy a Szlovákiai Református Keresztény Egyház nem ratifikálta a Magyar Református Egyház alkotmányát, mégis a Felvidékről is eljöttünk. Több gyülekezetből érkeztek autóbuszokkal, személyi kocsikkal, sőt, mint egyetemes egyház is indítottunk autóbuszt azoknak a szereplőknek a részére, akiket előre bejelentettünk. Részt vettünk tanácskozási joggal az alkotmányozó zsinat ülésén, sőt a sajtótájékoztatón is, és most, amikor a menet elindult a nagy templom felől, az egyes állomáshelyek felé mi magunk is a második állomáshelyen vagyunk, és várjuk azt, hogy a menet odaérjen, és mi is csatlakozunk ehhez a menethez, amely kifejezi azt, hogy mint magyar reformátusok mindenképpen egységben vagyunk, és egységben is voltunk. A szétszakítottság az elválasztott bennünket, de nem választotta bennünket lelkileg. Voltak olyan időszakok az államaink, országaink és népünk életében, hogy nagyon nehezen tudtunk személyes kapcsolatot is teremteni, hiszen én magam is visszaemlékszem teológus koromra, amikor évente kétszer lehetett átlépni a szlovák-magyar határt, nagyon kevés pénzzel, de ennek ellenére mi kihasználtuk ezeket az alkalmakat, az adott két alkalmat. Most pedig hálásak vagyunk Istennek, hogy fölszabadított bennünket, és megszűnt tulajdonképpen mindenféle nyomás, és így beszélhetünk az egységről, beszélhetünk arról, hogy mi magyar reformátusok együvé tartozunk. Ezt meghatározzák a mi hitvallásaink is, a majdnem teljesen azonos jogrendünk, az egyházi struktúránk, felépítésünk, sőt, a Szlovákiai Református Keresztény Egyházban már megindult egy folyamat, amely a jogalkotás terén mutatkozik meg, hiszen a Magyarországi Református Egyházéval azonos módon hoztuk meg a választási törvényeinket. Tehát az új vezetőség nálunk is most idén, január 1-ével foglalta el hivatalát. Ezek azok a lépések, amelyeket megtettünk, és meg is kell tennünk ahhoz, hogy a Kárpát-medencében a Református Egyház egységes képet mutasson, hiszen olyan nagy mindenfelé a szétszakadozottság, hogyha a családokat vesszük, attól kezdve föl egészen a legmagasabb helyekig, mi pedig azt szeretnénk demonstrálni, hogy egységben vagyunk és egységben gondolkodunk. Ez számunkra Istentől kapott ajándék, amit soha nem akartunk és nem is szerettünk volna fölmondani vagy megtagadni. Úgyhogy ilyen gondolatokkal és ilyen hittel veszünk részt gyülekezeteinkkel együtt, zsinati tanácstagjainkkal együtt ezen az alkalmon, és hálát adunk Istennek ezért, és így kapcsolódunk be ebbe a menetbe is, amely épp most megy és indult.
Most sajtóban különböző hírek láttak napvilágot arról, hogy miért nem ratifikálták a közös alkotmányt. Mi történt tulajdonképpen a háttérben? Mi vezetette ez a döntéshez?
Ez egy folyamat, amelynek tulajdonképpen ez a vége, hogy létrejött egy egységes alkotmány, viszont mi már annak előtte, mikor ez indult, akkor felhívtuk a figyelmét az egyházi vezetőknek a mi specifikus helyzetünkre. Lehet, hogy eleinte nem vették ezt túl komolyan, de mi mindenképpen kifejeztük ezt, és előre jeleztük is, hogy számunkra problematikus lesz az alkotmánynak a beépítése a mi jogrendünkbe és a mi alkotmányunkba.
Mi a különlegessége az önök helyzetének?
A mi helyzetünk azért különleges, mivel talán mi vagyunk az egyetlen református egyház, amelynek más nyelvű tagjai is vannak. Rákóczi ideje óta a szlovák atyafiak velünk együtt élik meg téletüket, és ővelük konzultáltunk ebben az egész ügyben, de ugyanúgy a többi egyházmegye tanácsával is, vezetőségével, és a 9 egyházmegye közül a legtöbb egyházmegyéből az a visszajelzés érkezett a zsinati irodánkra, hogy nem tartják alkalmasnak és megfelelőnek most az időt arra, hogy ezt az alkotmányt ratifikáljuk. De természetesen, ahogy a zsinati nyilatkozatunkban is kifejeztük, az egész folyamatnak továbbra is szeretnénk részese maradni, és ugye a jogalkotásból, mint a jogharmonizációból kivenni a részünket.
És igaz, hogy fontos egy aláírás, de ugyanakkor fontosak azok a jelképes összetartozást kifejező gesztusok is, mint az egy maréknyi föld elhelyezése, illetve az egyesítő menet.
természetesen, úgyhogy gyülekezeteink figyelmét erre, mint fölhívtuk, értesítve voltak, sőt, délután 4 órakor megszólalnak templomaink harangjai is, amelyek ezt az egységet kifejezik.
Abban a 3 szlovák nyelvű egyházmegyében is megszólalnak a harangok?
Azt nem tudom, 2 szlovák egyházmegyénk van, természetesen ővelük is tudattuk ezt, kinek-kinek saját személyes döntése, hogy ezzel kifejezi az egységet, vagy pedig nem.
A lelkész képzésben és a könyvek kiadása, akár énekeskönyvek, egyházi könyvek kiadása terén ezután, május 22-e után lesz-e együttműködés, vagy valamiféle összehangoltság?
A mai nap, ez egy csodálatos alkalom, csodálatos lehetőség mindenki számára, aki eljött és meg tudta tenni, hogy itt legyen. Én azt gondolom, hogy mégis az elkövetkezendő lépések lesznek nagyon fontosak. És számunkra főként, akik ebben a specifikus helyzetben vagyunk, hogy meg tudjuk, láttatni tudjuk-e azt, hogy itt egy olyan pozitív vonulatról és pozitív lépések megtételéről van szó, amelyek a hitbeli egységet próbálják előbbre vinni, és a mi hitünkben próbálnak erősebbekké tenni bennünket azáltal is, hogy tudunk egymásról, tudjuk egymás problémáit, és bizonyos közös dolgainkat közös nevezőre tudjuk hozni.
Köszönöm szépen.
Kérem szépen.
Miben áll a mai napnak a jelentősége?
Számunkra ez a 89 óta zajló egységtörekvéseknek egy bizonyos formában való konkrét megvalósulását jelenti. Ezek az egységtörekvések evidensek, magától érthetőek voltak számunkra 89 óta, hiszen akkor már megláttuk, többen meglátták egyházi vezetőink közül, hogy ez a református nép is csak a mesterségesen széttördelt szorvány helyreállítása nyomán tud együtt lenni, dolgozni, működni. Számunkra mindig Bocskai testamentuma volt egy külön intelem, aki kihangsúlyozta, hogy az erdélyeknek kötelessége az anyaországhoz fordulni, anyaországhoz tartozónak vallani magát, és az anyaország sose feledj el, hogy vannak a határaink kívül levők, név szerint Erdélyre vonatkoztatta, mi általánosabban értjük az összes részeket. Ezek az egységtörekvések, ezek több rendben megnyilvánultak, tanácskozó zsinat alakult, református világszövetség, utána generális konvent néven gyűltek össze éveken keresztül a egyház testek elnökségei, és ma oda jutottunk, hogy a nagyon áhítozott szervezeti egységet és hitvallási egységet is helyre tudjuk állítani. Azt, amit mesterségesen tördelt szét Rianon, és ami nélkül valóban nem létezhetünk a továbbiakban. Ez az egység nekünk, számunkra, és nem csak a reformátusok, hanem az egész kárpátaljai magyarság számára egy olyan létszükséglet, amit mindenkinek át kéne éreznie. Nem fog ez a magyar nép tudni élni, szaporodni, alkotni, ha nem fognak össze az összes részek. Ez számomra azt is jelenti, hogy mindazokat az ajándékokat, amit a kisebbségi lét, mert hiszen egy nagy része ugye a magyarságnak kisebbségben élt át ezeket az évtizedeket, a kisebbségi lét ajándékait tudjuk letenni most a közös asztalra. Mindazt, amit mi azáltal nyertünk, hogy kisebbségben voltunk, hogy többet kellett mindig nyújtanunk, mert a többség csak akkor fogadott minket el. Ez az anyországi magyarok számára, vagy református számára nem mindig érthető dolog. Mi valahogy szinte áldásként fogjuk el fel, ugye ez az érdekessége a helyzetnek, hogy kisebbségben voltunk. Többet kellett, jobbat teljesítenünk, és kell ma is teljesítenünk. Ezt a töbletet tudjuk mi ma letenni arra a közös asztalra, ami az egyesülés folyamán megvalósul.
Nagyon szép az egyesítő menet. Mit fejez ki, kik vesznek benne részt, és hogy zajlik?
Az egyesítő menet végül is egy szimbolikus menet, egyértelműen. Azt akarja a néző, a résztvevő számára mutatni, hogy ezek a részek, ezek a mesterségesen szétszabdalt részek, hogy fognak összefogni a továbbiakban, hogy találkoznak. Szinte azt mondhatnám, hát ugye nem katolikus megnyilvánulásról szó, de szinte stációk lesznek ezek a pontok, ahol találkoznak a legfontosabb rész egyházak, hiszen erről van szó, ugye Kárpátalja, Erdély, ugye Délvidék, és nyilvánvalóan az anyaországnak az egyház kerületei. Ezek a kapcsolatok eddig is léteztek, mert bármennyire is szét voltunk szórva, bármennyire is itt szétszabdalt minket a történelem, nem lehetett egy valóságos összetartozást egyszerűen megszüntetni. Az emberek érezték, hogy egymáshoz tartozunk, az, hogy egy nyelvet veszünk, ez csak semmi. Egy énekeink vannak, a liturgiánk nagyon hasonlít, és egyek a református hőseink, a református kiemelkedő személyiségeink. Folytathatnám még a sort, hogy mi minden összeköt minket, és most valóban eljött az ideje, úgy érzem, és a lehetősége is annak, hogy ez az egységtörekvés végvényben megvalósuljon, kinyilvánítható legyen, és lehetőséget teremtsen, az elején mondtam, az alkotmányos egységünk, a hitvallási egységünk valóságos helyreállítására.
Kedves nézőink, ahogyan azt Barlai Tamás kollégám is elmondta, délután 4 órakor a Kárpát-medence összes református harangja egyszerre szólal majd meg, hogy ezzel fejezzék ki az egyesülést. Ezt élőben közvetíti a Duna Televízió. Várom Önöket akkor is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Sótonyi Péter orvosprofesszor.
Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Ezt a tudásommal, azzal fejezem ki, amit én itt ebben a hazámban megszereztem.
Arcélek. Csáki Zoltán műsora vasárnap 17 óra 40 perckor a Duna Televízióban.
Gondolatbűnökért halál. 56 és következményei Erdélyben. 15 millió magyar miniszterelnökéről, Antal Józsefről, Adolf Ferenc és Wolfgang Schaube. Olvassa most is a Magyar Szemlét.
Házat épít, téglát keres, válassza az igazán magyar téglát. Bakonyterm tégla és átidaló rendszerek a Pápateszéri Téglaipari Kft-től. Magas szintű gyártástechnológia, folyamatos termékfejlesztés, egyedi tulajdonságú agyag, ez mind garancia a Bakonyterm tégla és átidaló rendszerek kiváló minőségére. Bakonyterm a Pápateszéri Téglaipari Kft-től.
Halló, 14. kerületi királyság. Itt az udvari bolond, pontosabban király udvari bolond, Zuglóban, ahol 600 féle parkettát. Igen, jól hallotta, több mint 600 féle parkettát és széfeket, páncélszekrényeket, irodabútorokat ajánl az IPS király. Hát ez király! Ha drágán akar vásárolni, ne jöjjön! Mondtam már, hogy több mint 600 féle parketta, már Budaörsön is!
Telehold, műsormagazin maximalistáknak a legtöbb tévécsatorna kínálatával.
Az Aranyalkony Paskál otthon biztonságos nyugdíjas éveket ajánl önnek. Élvezze gyógyvízünket, finom ételeinket, személyre szabott egészségügyi ellátásunkat. Mindezt egy hétig ingyen kipróbálhatja. Érdeklődjön a 061 555 0666-os számon.